hogy a nyelvgenetikájáról beszéljünk, egy kis genetikai bevezetővel szeretném majd kezdeni az előadást. Ezek után pedig át fog térni a gének és a nyelv elméletére, hogy ez miért volt fontos régebben, és hogy tulajdonképpen engem személyesen miért vezérelt ez a hogy jutottam ki a nyelv genetikában, illetve a nyelv genetikai részében. Utána érdekességképpen, vagy ismeretésképpen be fogom mutatni a Kála család és a FOXP2 gén rövid történetét. Ugye ők a leghíresebb ilyen nyelvi genetikai fenotípussal bíró család, és a FOXP2 pedig a leghíresebb gén, ami a nyelvhez kötött. És tulajdonképpen ennek a megtalálása vezetett oda, hogy a nyelvgenetika elkezdett egy igen kutatott területté válni. Azután be fogom mutatni, hogy tudjuk a nyelvgenetikáját feltérképezni örökletes betegségek felhasználásával. Majd pedig be fogom mutatni az eddig legfontosabbnak tűnő géneket, és röviden a funkciójukat, meg hogy milyen szerepet játszanak az agy kiépítésében. És az összegzés előtt pedig rá fog térni arra, hogy a fejlődésnek, a személyi szervezet fejlődésének, az agyfejlődésének milyen fontos szerepe lehet a nyelv kialakulására, illetve a nyelvre, ahogy most ismerjük. De akkor először kezdjük a genetikai vezetővel. Mik azok a... Hát felmerül az a kérdés, hogy mik azok a genetikai tulajdonságok, vagy milyen olyan tulajdonságok vannak, amik genetikához köthetőek, vagy a génekhez köthetőek, és hát itt látunk elég sok élőlényt, és tulajdonképpen azt kell megállapítani, hogy minden olyan dolog, ami a felszínen megmutatkozik, tehát ami mérhető, mondjuk ennek a macskának a mérete, vagy a nemek magassága, az úgynevezett fenotípusai, azok mögött mind-mind genetikai, úgynevezett genotípusok állnak, és ezek a genotípusok határozzák meg a felszínen látható jelenségeket. Azt már nagyon hamar megfigyelték, hogy a fenotípusok nem csak úgy random jönnek elő, hanem tehát vannak olyan tulajdonságok, amik örökletesek, tehát a szülő generációról a gyerek generációban is megmutatkoznak, tehát nem teljesen random alakulnak ki ezek a fenotípusok. A Lamarckot és Darwint nem nagyon kell bemutatni, tehát először Lamarck figyelte ezt meg, vagy írta ezt le, és utána a ma is elterjedt evolúció elméletet Darwin dolgozta ki, illetve Mendel figyelte meg azt, hogy ennek az öröklődésnek bizonyos mechanizmusai vannak, tehát jól körülhatárolt mechanizmusai, és ez vezetett tulajdonképpen a 20. században arra, hogy ezek utazások vezettek oda a 20. században, hogy a genetika tudománya kialakult. Gondolom a DNS se ismeretlen senkinek. A DNS egy molekula, amit sikeresen tudta kötni a genetikai anyag tárolásához, illetve a fenotípusokban jelentkező jelenségeket ebben a DNS-ben tárolt anyag határozza meg. Itt vannak a gének. Ez a DNS molekula, ez így néz ki, egy ilyen dupla helix, és az a sajátossága, hogy nagyon meg van határozva, hogy milyen kapcsolatok jöhetnek létre benne, és ezek a kapcsolatok aztán arra használhatók, hogy nagyon pontos információt adjanak át. Ez úgy pedig úgy történik, hogy ebből a DNS molekulából, a bizonyos részeiből, és erre most át is kérek, tehát a bizonyos részei ezek a gének, ezek a hagyományos értelemben, vagy a hagyományos felfogásban ezek proteineket kódoltak, és aztán ezek a proteinek építették fel az emberi szervezetet, ahogy most ismerjük, tehát vagy ahogy látjuk. Azonban azt, hogy a gének hogy működnek, és illetve pontosan milyen gének vannak, ez az elmúlt időszakban kezd megváltozni, hogy erről alakult a felfogásunk. Tehát egy Pearson 2006 definíciójára hoztam, ami azt mondja, hogy a genom egy olyan hát a gén, a genóm egy olyan lokusza, ami egy öröklődési egységnek felel meg, és valamilyen funkcióval vagy fenotípussal asszociálható. Tehát itt nem, nincs más szó proteinkódolásról, és ilyesmiről, csak arról, hogy van egy bizonyos szekció, ami egy bizonyos fenotípussal hozható kapcsolatban. Fontos még szót említeni az allélekről. A gén az tulajdonképpen egy ilyen absztraktabb fogalom, és az allél az pedig a génnek egy megnyilvánulása. Tehát igen, tehát mindenkiben allél, bizonyos gének alléljei vannak, és nem a gének valók. A genom az az egység, a gének egysége, ami egy szervezet teljes örökítő információja, és azt gondolhatjuk, hogy nem jól látszik-e az képet, tehát hogy azt gondolhatjuk, hogy minél komplexebb egy szervezet, annál nagyobb genommal bír. Mert hogy minél komplexebb dolgokat kell végrehajtson, annál több genetikai információval kell, hogy rendelkezzen. De azonban nem feltétlenül van így, ugyanis ki tudnám tippelni, hogy a három élőlény közül melyiknek van a legnagyobb genomja. Bárti? Igen? Hát...
Mind feltéve biztos a legkisebb.
Igen, ez egy ilyen előrebocsánat kérdés volt. Tehát itt vannak bázispárokban. Egy bázispár az az imént bemutatott DNS molekulának egy ilyen érintkezési pontja. Tehát Homo sapiensnek 3,2 billió, ha jól gondolom, bázispárnyi genomja van, vagy DNS-a van, és ennek a mellettérévő növénynek, a Paris japonicának, ami a növények közül a legnagyobb, annak hát 150 billió, tehát jóval nagyobb, és ennek az amőbának feltételezhetően 200-szor akkora genomja van, mint az embernek, bár azért csillagoztam meg, mert ez az eredmény, ez a kutatás eredmény vitatott, hiszen ezt régebben mérték meg, és most már sokkal pontosabban meg tudnak alapítani, de valamiért ezt még nem mérték meg modern módszerekkel. És akkor még egy kicsit a méretekről, tehát itt ebben a táblázatban ábrán láthatjuk a különböző fajcsoportoknak a méreteit. Itt vagyunk mi az emlősöknél, látható, hogy ez egy viszonylag koncentrált csoport, de látható, hogy például a növények azok egy hatalmas nagy léggel betöltenek, hogy mekkora genomjuk van. Hát tulajdonképpen ebből az egészből azt akarom kihozni, hogy nem feltétlenül az a fontos, hogy az embernek mekkora, vagy mennyi genetikai anyagja van, inkább sokkal fontosabb, hogy ez hogy használódik fel, milyen folyamatokkal során épül ki a szervezet. Tehát már említettem, hogy az volt általános elfogadott nézet, hogy a DNS-nek, bizony szekvenciális gének, proteineket hoznak létre, és ezek a proteinek építik ki aztán az emberi szervezetet, illetve a minden más szervezetét. Azonban mostanában egyre jobban, egyre világosabbá válik, hogy vannak olyan területek a DNS-ben, amiket a kódoló DNS-nek mondanak. Ezek azok, amik a protein létrehozásáért felelősek. Azonban van ennek a DNS-nek egy másik része is, a nem kódoló DNS, ami nem hoz létre proteint, és ennek több funkció is lehet. Egyrészt vagy funkcionális, vagy szabályozó szerepet tölt be, de sok esetben nem is ismerjük a pontos funkcióját. Viszont meglepő módon az emberi genom 98%-át ez a nem kódoló DNS réteg adja. És fontos még megemlíteni a SNP-eket, az angol nevüknek a rövidítése alapján. Ez a magyar néven az egypontos nukleotid polimorfizmus, amik nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy a gén térképüket meg tudjuk alkotni. Ez az egypontos nukleotid polimorfizmus, ez egy ilyen nukleotid, vagy egy ilyen bázispár kapcsolatának a megváltozása, mégpedig úgy, hogy a populációnak legalább 1%-ában meg kell ennek jelennie. Ezek nagyon konzerválódtak, azaz nagyon megöntöttek, és ezért jó markerekként, vagy jó ilyen zászlóként lehet őket felhasználni ahhoz, hogy a géntérképünket megalakítsuk. Továbbá ezekből az egyfontosnak tevő polimorfizmusokból adódik a humán genetikai variáció 90%-a, mármint a fajon belüli variáció 90%-a. És akkor még szólnék egy kicsit a mutációkról, hiszen a mutációk nagyon fontos szerepet töltenek be az evolúcióban. Ezek számos féleképpen létrejöhetnek, lehetnek pontmutációk, amikor az emlét beszéltem, lehet törlődés, amikor a génnek egy darabja, a szekvencia egy darabja törlődik, lehet beszúródás, ahol plusz információ jön be a génbe, lehet génátrendeződés, ahol a génnek a különböző darabjai felcserélődnek, vagy a sorrendjük felcserélődik, azonban még így is egy funkcionális vagy egy életképes proteint tudnak létrehozni. És lehet translokáció is, amikor nagyobb gén részek, a kromoszómáknak bizonyos részei, amikor rendeződnek össze, akkor rossz helyre csatlakoznak vissza, és nem az eredeti formájukban állnak össze. Ez majd később lesz fontos a FoxP2 kapcsán. Azonban azt gondolnánk, hogy csupán a géneknek az automatikus működése szabályozza meg a szervezetek kiépülését, akkor elég rossz feltételnek bizonyulna, hiszen az epigenetikának már egyre fontosabb szerepet tulajdonítanak az organizmusok fejlődésénél. Az epigenetika az egy olyan hatás, vagy ez egy környezetre épülő hatás, tehát itt nem változik meg a DNS szekvenciája, tehát nem egy mutációról van szó, hanem inkább a környezeti hatások érvényesülése, és itt főként olyasmikre kell gondolni, hogy milyen táplálékot kap a szervezet, vagy akár a szervezeten belül is milyen folyamatok zajlanak le a bizonyos gének mellett, vagy a kiépülés folyamatában, vagy a fejlődés folyamatában. És ezek az epigenetikai hatások azt eredményezik, hogy megváltoznak a gének kifejeződése, és egy fenotipikus hatást érnek el, tehát valami a felszínen megváltozik, anélkül, hogy ezt egy mutáció előidézte volna. És mint említettem korábban, ennek nem tulajdonítottak olyan nagy hatás, korábban mindig az volt a felfogás, hogy történik egy mutáció, és ez okozza a fenotipikus elváltozást. Ma már sokkal inkább elfogadott, hogy ez nem csak így zajlhat le, vagy nem csak így mehet végbe. De hát akkor hogy is zajlik le ez az öröklődés folyamata? Hát minden, most koncentráljunk az emberekre, minden embernek 46 kromoszomája van, 23-at az anyukájától, 23-at az apukájától örökölt, és mindenkitől egy-egy allélt az egyik szülőtől kapja, így előfordulhat, hogy ha az egyik szülőnek valamelyik génjében mutáció van, akkor neki még lehet egy eredeti, vagy egy normális allélje ugyanabból a génből. Ezt hívják heterozigi mutának, vagy pedig, hogyha mind a két allélje mutálódott, vagy ugyanolyan igazából, akkor ezt hívják homozigótának. Igen ám, de hogy már látjuk, hogy mekkora a genom, hogy milyen hatalmas mennyiségű gént és információt tartalmaz. Hogy találjuk meg, vagy hogy kötjük bizonyos fenotípusokhoz a hozzájuk tartozó genotípus. Erre több módszer is van, most egy kettőt mutatok be. Az elsőről többet is fogok beszélni később, mégpedig ez a betegségek alapján. Tehát, hogyha valami megváltozik, vagy valami mutálódik, vagy esetleg olyan epigenetikus hatás érvényesül, hogy ez a fenotípusban megjelenik negatívan, tehát valamilyen normális tovaló eltérést eredményez, akkor feltételezhetjük, hogy ennek genetikai okai vannak, hogyha ez öröklődik populációban. Tehát, hogyha az első populációban megvolt, és az őt követi populációban szintén jelentkezik, akkor erre mondhatjuk, hogy ez egy genetikai vagy egy örökletes betegség. És amikor ezeket egy ilyet felfedezünk, vagy egy ilyet megtalálunk, akkor a beteg személyeknek, vagy az érintett személyeknek a DNS-ét, vagy a génjeit össze lehet hasonlítani a normális személyekével, és akkor meg lehet találni, hogy melyik azok a gének, amelyik ezért a fenotípusért felelősek. Ezen kívül léteznek még asszociatív kutatások is, ahol hatalmas nagy populációkat vesznek, és megnézik, hogy milyen olyan fenotípusok vannak, amik inkább jellemzőek az egyik populációra, vagy inkább jellemzőek a másik populációra, és aztán ezeket vetik össze a populációk genotípusával, és így próbálják kiszűrni azokat a géneket, amelyek ezekért a fenotípusokért felelősek lehetnek. Ennek is vannak nyelvezeti vonatkozásai, ebben a sejlenezés kérdék között nem fog beállni, de hogyha esetleg felmerül a kérdések között, akkor nagyon szívesen kitérek rá. Én most itt a betegségeket fogom áttekinteni, hiszen ott sokkal pontosabban, bizonyos értelemben sokkal pontosabban lehet meghatározni a géneket, illetve nem kell hozzá hatalmas populációk. És akkor most rátérek a nyelvre, illetve arra, hogy nekem személy szerint ez miért volt érdekes, a nyelvgenetikai alapjai. És hát én egy Chomsky János nyelvészeti háttérből jövök, és Chomsky már régóta mondja, illetve hát ő volt az egyik megalapítója annak a gondolatnak, hogy a nyelv az egy velünk született tulajdonság. Ő ezt arra az észrevételére alapozta, hogy nincs megfelelő mennyiségű adat ahhoz, hogy a gyermekek el tudják sajátítani az anyanyelvüket, illetve levonják a szabályszerűségeket, és ezért feltételezte, hogy a nyelvünk valamilyen szinten egy genetikailag meghatározott tulajdonság. Aztán később ennél tovább is ment, és pontosabban kijelentette, hogy ez egy kis számú mutációnak köszönhető, valamint hogy egy hirtelen ugrással ment végbe az emberi faj evolúciója során. Tehát, hogyha komolyan vesszük ezt az alapot, amire ez a nyelvi elmélet épül, akkor meg kell, hogy találjuk azokat a genetikai tényezőket, amik szerepet játszanak a nyelv kiépítésében, mert akkor fogjuk pontosan tudni, hogy mennyire határozza meg a genetika a nyelvet, illetve pontosan milyen szerepet játszik. És én már említettem, hogy a nyelvi zavarok, illetve a nyelvi betegségek, és hát a genetikai körökölt betegségek mentén fog elindulni, és akkor felvetődik kérdés, hogy vannak-e olyan betegségek, olyan zavarok, amik a nyelvet érintik, és örökletesek is. És vannak, köztük a legismertebb, vagy a legszélesebben elterjedtebb, ez a specifikus nyelvi zavar, az SLI. Ez az Egyesült Államokban például minden, illetve azt hiszem a populáció 3-6%-át érinti. Szóval ez egy viszonylag elterjedt zavar. Örökletes, hiszen azt tudjuk, hogy a családokban, tehát hogy valakinek, a szüleinek ilyenje volt, akkor nagyobb valószínűséggel neki is ez lesz. És főleg nyelvi készségeket érint, tehát úgy tűnik, hogy egyéb kognitív készségek nem annyira érintettek, viszont a nyelvi zavar az egész nyilvánvaló. Tehát ebből úgy tűnik, hogy az emögött megjelenő genotípusok, azok valahogy meghatározzák a nyelvet. Tehát, hogyha elindulunk ezen a mentén, ezennek a betegségnek a vizsgálatával, akkor el kell jussunk olyan génekhez, amelyek valamilyen szinten érintik a nyelvi képességünket. És az egyik első olyan család, ahol ez megtörtént, vagy ahol ezt feltérképezték, az a K család volt Angliában. Ezen a családfán az látszik, hogy a nézetek azok a férfiak, a körök a nők, és a telt körök vagy nézetek azok érintettek a betegség által, a nem teltek, azok pedig, illetve az üresek, azok pedig mentesek tőle. Ez a nagy látszik, hogy az első generációban az egyik személynek megvolt ez a betegsége, és látszik, hogy a további generációkban is ez tovább öröklődött. Azonban nyilván nem mindenki kapta el. Látszik, hogy az öt gyerek közül az egyik az nem volt érintett. Tehát ebből arra lehet következtetni, hogy ez egy az eredeti személy, tehát az első generációban lévő személy az egy heterozigóta volt, vagyis hát csak az egyik génje volt érintett. Tehát ebből világos látszik, hogy ez egy genetikai betegség, de miből is áll ez tulajdonképpen? Tehát a K családnak úgynevezett örökletes diszpraxiája volt, ők nehezen tudtak beszédhangokat képezni, illetve nehezen végeztek lexikai feladatokat. Például az egyik feladat, amit végeztettek, az volt, hogy ille minél több valamilyen betűvel kezdődő szót. És ez a normálisnál sokkal nehezebben ment nekik. Tehát miután ezt a családot beazonosították, a 90-es évek közepén egy kutatócsoportnak sikerült megtalálni a FOXP2 gént, nem kis szerencsével. Hát először a családban csak a 7-es kromoszomára tudták lokalizálni azt a mutációt, ami ezt a fenotípust okozta, és aztán találtak egy családtól teljesen függetlenül szemét, aki ugyanilyen fenotípusokat mutatott, és megvizsgálták az ő 7-es kromoszomáját, és azt látták, hogy valóban ott volt, egy translokáció történt, tehát a kromoszomának az egyik ága az egy másik kromoszomának a másik ágában egészült ki, és ahol ez a törés volt a kromoszomában, az pont keresztemetszette ezt a FOXP2 gént, tehát pont rámutatott arra, hogy melyik az a gén, ahol keresni kell, tehát melyik az a gén, ami ezt a fenotípust okozta. És igen, ezt 2001-ben a Nature-ben publikálták ezt a cikket, ezt a felfedezésüket. És az is nyilvánvaló volt, hogy ennek a gének a mutációja azonos fenotípusokat eredményezett a család tagjai között. Tehát valami úgy tűnt, hogy valami nagyon specifikus génnel van dolgunk. Ez persze nagy visszhangot keltett a médiában, mert úgy tűnt, hogy megtalálták azt a gént, ami elsősorban a nyelvért felelős, és voltak, akik egyenesen ezt a nyelvi génnek kiáltották ki, és szerintem hát nagy hatással lehetett például a Hauser, Chomsky és Fitch 2002-es cikkére, amiben azt mondták, hogy hát, amit az előbb is említettem, hogy egy viszonylag kevés mutációval, egy nagy ugrással alakulhatott ki az emberi nyelvi készség. De felvetődik a kérdés, illetve még nézzük meg részletesebben a FOXP2-t, ha már olyan híres lett. Ez a FOXP2 ez 715 aminosabból áll, egy nagyon konzervált gén. Ez azt jelenti, hogy ha visszamegyünk az evolúciós létrán, akkor az őseink, illetve a belünk közelebbi rokonságban lévő állatoknál ugyanúgy megtaláljuk ezt a gént, és minimális eltérésekkel. Tehát a mi legközelebbi rokonunk a csimpánc, ő csak 2 aminosav különbségben tér el tőlünk ebben a génben. Tehát felvetődik a kérdés, hogy akkor az a 2 aminosav a sav-e az, ami magában hordozza a beszéd képességünket. Viszont a csimpánz és az egér csak 1 aminosavban különbözik egymástól. Az egér viszont elég távol van tőlünk. Tehát látszik, hogy ez egy olyan gén, ami nagyon aztán nagyon központi szerepet játszik, és nagyon fontos lehetett a emlősök fejlődése során, mert hogy nem, nem nagyon változott meg. És ott az zebrafényt, ami már nem egy emlős, ő is csak 7 aminosabban különbözik tőlünk. Ez a FOXP2 ez egy transzkripciós faktor, ami azt jelenti, hogy nem direkt egy olyan proteint hoz létre, ami valamilyen feladatot, valamilyen közvetlen feladatot lát el a szervezetünkben, hanem egy olyan proteint hoz létre, ami a DNS egy másik részéhez tapad, és ezáltal vagy meggátolja az ottani géneknek a kifejeződését, vagy pedig elősegítheti azt. Tehát így ez egy ilyen szabályzó gén, ami, ahogy tetszik, más géneket kapcsol be, vagy kapcsol ki. Ahhoz, hogy jobban megtapasztalják, hogy mit csinál ez a gén, hát nyilván emberekkel nem nagyon lehet kísérletezni, de ott vannak az egerek, és már mint láttuk, hogy nem nagyon különbözik tőlünk a FOXP2 génjük, ezért meg tudták azt csinálni, hogy fogták az emberi FOXP2 gént, és belerakták egy egérbe. És persze senki sem várta azt, hogy majd ezek az egerek meg fognak szólalni, de mégiscsak lettek érdekes eredmények. Változott a vokalizációjuk, másképpen nyüszögtek. Tehát ez arra utal, hogy itt valami a beszéddel vagy a vokalizációval kapcsolatos. Csökkent ugyanakkor az explorációs aktivitásuk, ebből arra lehet következni, hogy depressziósak lettek. Meghosszabbodtak a dendritjeik. A dendritek az agysejteknek egy részei, tehát az agysejtek úgy néznek, hogy van egy központi magjuk, akkor az egyik oldalon kinyúlik egy csápjuk, a másik oldalon pedig egy ilyen faszerű szerkezet van, és úgy csatlakoznak egymáshoz, hogy az egyik agysejtnek a faszerű szerkezete csatlakozik a másik agysejtnek a kinyúló csápjához. A kinyúló csáphoz az axon, a faszerű szerkezet az a dendrit. Tehát, hogyha megnyugodtak a dendritek, ez ugyebár arra lehet következtetni, hogy ez valamilyen szinten az agyi hálónak, vagy az agyi szerveződésnek az átrendeződésében szerepet játszhat ez a gén. És erre lehet következtetni az a másik dolog, amit találtak, hogy nagyobb szinaptikus plasticitás mutatkozott az egereknél. A szinaptikus plasticitás pedig azt jelenti, hogy megőrződött a sejteknek az a tulajdonsága, hogy használat, tehát hogy egy bizonyos sejtkapcsolatot jobban használunk, akkor az megerősödik, ha kevésbé használunk, akkor az elnyengül. A szinaptikus plasticitás az azt jelenti, hogy ezt a erősödést vagy gyengülést ezt tovább meg tudták tartani, tehát jobban ki tudtak bizonyos agyi hálózatok jobban ki tudnak épülni ezáltal, hogyha valamilyen agyhálózatot jobban használunk, ez megerősödik, hogyha kevésbé, akkor az gyengül. Tehát ebben is szerepe volt a FOXP2-nek, úgyhogy úgy néz ki, hogy FOXP2 valamilyen nagyon, nagyon centrális, központi szerepet játszik az agy kialakulásában, de nem csak az agyban játszik szerepet, hanem ezeknél az egereknél a tüdőben is szerepet fejtett ki, illetve aztán mindenféle variációt kipróbáltak, berakták az egerekbe. Tehát egy alél ugyanazt a fenotípus, vagy ugyanazt a genotípus létrehozták, mint amit a K családnál tapasztaltak, hogy volt egy defektív alél és egy normális alél, ezzel érték el ezeket az eredményeket. Ha két defektív alél volt, akkor ezek az egerek párhetes korban meghaltak. Tehát ebből is az mutatkozik, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos gén, és nagyon sok dolgot csinál. Tehát semmiképpen sem lehet azt mondani róla, hogy ez csak és kizárólag a nyelvvel kapcsolatos. Viszont akkor felmerül a kérdés, hogy ha ez nem maga a nyelvi gén, hanem csak egy ilyen átfogó szabályozó gén, akkor nyilván vannak más gének is, amelyek jobban köthetők, amelyek szintén köthetők a nyelvi képességünkhez. És ennek az imént bemutatott módszerek közül az egyik lehetséges vizsgálati módszere az, hogy megnézzük az örökletes betegségeket, hogy azoknak milyen genotípusok van. Ugyanis, mint már említettem, hogyha valami elromlik a felszínen, és tudjuk, hogy örökletes, akkor nagy valószínűséggel meg fogjuk tudni találni a műbe terelő géneket, érintett géneket. A genetika eredetű nyelvi zavarokat két nagyobb részre lehet osztani. Az első részben vannak a viszonylag jól ismert genetikushoz kötött zavarok, ezekkel fogok most inkább foglalkozni. Ez a fejlődéses verbális diszpraxia, specifikus nyelvi zavar, eszeli, a dadogás, fejlődéses diszlexia, hangképzés és beszédzavar, vagy angolul speech and sound disorder. Tehát ezeknek viszonylag jól feltérképezték már a genotípusait. Tehát itt nagyobb szerencsével fogunk járni, hogyha ha gének után fogunk, vagy szeretnénk kutatni, vagy géneket szeretnénk vadászni. A másik csoportban vannak komplex szindrómák. Ezek nagyon összetett fenotípusokkal és genotípusokkal rendelkeznek. Tehát a fenotípusok sem egységesek, szóval vannak a normális az egészen közeliek, illetve az egészen krónikusak között mindenféle megtalálható. És itt is a mögöttük lévő genetikai hálózat, vagy a genotípus is sokkal összetettebb. Tehát itt kevésbé fogunk sikerrel járni, egyszer majd talán ezeket is jobban feltérképezik. Viszont ezek közül a Williams-szindrómát szeretném meg kiemelni, amelyről majd az előadás vége felé lesz több szó. De most egyenlőre térjünk vissza az első csoporthoz tartozó betegségekhez. Köszönöm a specifikus nyelvi zavart, amivel foglalkoztunk egy kicsit. Ez egy specifikus nyelvi zavar, abban nyilván meg, hogy egy késedetett nyelvvel sajátítás mutatkozik. Tehát van, amikor a gyerekek 3 éves koruk előtt nem is nagyon mutatnak semmilyen nyelvi aktivitást, és csak ezután kezdenek el lassan fejlődni. Ez a nyelv minden szintjén jelentkezik, a szintaxisban, a szemantikában, illetve a beszédben is. Legáltalánosabban ez az igék elsajátítását szokta érinteni, illetve a magyarra specifikusan a helyezett birtokos személyragok elhagyását jelenti, illetve ezeknek a helytelen használatát. Ha megnézzük a hozzájuk kapcsolódó genotípust, akkor azt látjuk, hogy hát itt van a FOXP2, amivel találkoztunk, a CNT-NLP2, amit CATNAP-nek szoktak elnevezni, gondolom az jó macskát könnyű megjegyezni, illetve még 3 másik, ami emellett feltétlenül fontos szerepet játszik. Illetve vannak még úgynevezett lókuszok is. Ezek a lókuszok, ezek nagyobb szakaszok. Kromoszomák van a 16-os kromoszomán, a 19-es kromoszomán, a 13-as kromoszomán, amik számokként tartalmaznak, és egyelőre még nem lehet tudni, hogy ezek közül a gének közül melyik vagy melyikek azok, amelyik fontos szerepet játszanak a specifikus nyelvi zavarban, de valószínűleg ott is van valami, ez még a jövőben fog kiderülni, hogy pontosan milyen gének vannak ott, amik fontos szerepet játszanak. Fejlődés és beszéddiszpraxia nagyban hasonlít a szerihez. Beszédhangzók képzésének inkonzisztens hibáit jelenti, tehát nem rendszerszerű hibákat vétenek a beszédhangok képzésében. Nehézségeket okoz az embereknek a koartikulációs átmentnek, nem most nekem. Illetve a szegmentálás, vagyis hát a szavak, a szóhatárok és a szón belül lévő nem határok között nem nagyon tudnak különbségeket tenni. Valamint a prozódiai nehézségek is vannak. Megnézzük még egyszer, hogy milyen génekkel találkozunk itt. FOXP2, nem meglepő mondom, FOXP1, ha van FOXP2, miért ne legyen FOXP1. És további 2-3 gén még, illetve még egy lókuszt tudtak ehhez a betegséghez kötni. Következő, dadogás. Ez azt hiszem jobban ismert. Ez a beszéd fennakadásával jár, beszéd hangok akaraton kívüli ismétlése vagy megnyújtása jellemzi. És ez is genetikai eredetű is lehet. És ha megnézzük hozzá kapcsolódó géneket, akkor ismét találkozunk a FOXP2-vel, CATNAP2-vel, ezekkel ugye már találkoztunk, illetve két friss génnel, amivel eddig még nem találkoztunk. Illetve itt számos lókusz van, ahol megint feltételezhetően itt is szerepelnek még nagyon fontos gének, csak egyenlőre ezeknek a pontosításra még nem történt meg. Fejlődéses diszlexia. Ez egy részképességzavar, ami a az olvasásra és az írásra, Oroszlánosban és az írásban nyilvánul meg, azonban a szavak előhívásában és felismerésében is bemutatkozik, valamint annak máshoz képest csökkent fonológiai képességeket is mutattak a betegek. Nézzük meg hozzá a kapcsolódó géneket. Hát nincs FOXP2, de a KIA 0319-szer már találkoztunk, illetve a CMIP-vel is találkoztunk. Azt hiszem ennyi, tehát a többi egyenlőre még nem került be a látókörünkbe. Tovább, hangképzés és beszédzavar. Itt a nevéből is látható hangképzéssel, és a beszédhangok használatával kapcsolatos zavar, illetve még problémák lehetnek valószínűleg még a beszédhangok kognitív reprezentációjával is. Ha megnézzük kapcsolatok éneket, akkor azt látjuk, hogy a DIX-5 és a DIX-8 jelen van. Ezek a DIX kezdetű gének, ezek mind olyan gének, amikről azt feltételezik, hogy a diszlexiával is kapcsolatban vannak, vagy elsősorban diszlexiával vannak kapcsolatban. Tehát, ha a hangképzés és beszédzavarnál is találkozom velük, akkor ez azt jelenti, hogy ezek valamilyen szinten mélyebben érintik a nyelvi képességünket. Ami tehát eltérő fenotípusokban nyilvánul meg, egyrészt a diszlexiában, másrészt az SSD-ben. Itt is találkozunk a FOXP2-vel, azonban tudomásom szerint itt csak egyetlen egy családról van szó, vagy egyetlen egy családról van szó, ahol a FOXP2 beazonosították az SSD-vel kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy SSD létezhet FOXP2 meghibásodása nélkül, tehát nem feltétlenül okozza ezt a betegséget. A FOXP2 meghibásodása, illetve tehát valamilyen szinten elkülöníthető, de elképzelhető, hogy ha meghibásodik a FOXP2, akkor ezt a betegséget is kiválthatja. Ez arra utal, hogy itt nem nincs egy ilyen egy-az-egy kapcsolat gének vagy betegségek között, vagy nem jól körülhatárolható, hogy milyen fenotípusokhoz milyen gének tartoznak. És akkor nézzük meg az érintett fontosabb géneket egy kicsit közelebbről. Itt a híres neves FOXP2 és az általa létrehozott protein, mint már említettem, ez egy transzkripciós faktor. A motoros kortex kiépülésében játszik szerepet. Itt ez a 7-es kromoszómban is látható, hogy itt a 7-es kromoszómának a hosszabbik ágában, a közepe felé található. Ez az ábra azt kívánja bemutatni, hogy nagyon konzervált. Tehát ezek emberek, egerek, valamilyen hal talán, tehát hogy megközelebb vagy jobb ábrákat fogok hozni, vagy olvasatobbakat. Tehát az a lényeg, hogy evolúciósan ez egy nagyon konzervált gén. Itt ebben a valásos sarokban lévhető hálón, tehát nagyobbat szerezni, de ezen azt mutatkozik meg, tehát itt a központjában van ennek a FOXP2, és azt mutatkozik meg, hogy azt ábrázolja, hogy milyen más génekkel van kapcsolatban, tehát milyen más géneket vezérel, és láthatjuk, hogy szinte elképesztő az a gének a száma, amik ezzel kapcsolatban vannak. Tehát megint egy nagyon központi és nagyon fontos szerepet tölt be, és nem csak a nyelvért felelős. Tehát, mint említettem, a motoros kortex kiépülésében játszik szerepet, az arc és száj izomrendszerének kiépülésében, ez mondjuk magyarázat alatt a beszédhangképzésben megnyilvánul a nehézségekre, a beszéd diszpraxiájában, az artikulációs minták tanulásában, beszédhangok képzésében, de általánosabban a nyelv képzésben, az értésben is megnyilvánul. De igen, azon az alsó képen talán nem nagyon jól látszik, de tehát, mint már említettem, a tüdőben is szerepet játszik, a mozgásban, szóval ez egy nagyon központi génnek tűnik. A FOXP1, amiről az eszteri kapcsán volt szó, ez egy dímelt alkot a FoxP2-ben. A heterodímer az azt jelenti, hogy az általuk létrehozott proteinek, azok egy bizonyos ponton, proteineken lévő pontokon összekapcsolódnak, és így egy nagyobb közös proteint hoznak létre, ami aztán önálló funkciókat tölt be, tehát ketten együtt hoznak létre egy proteint. Ő is egy transzkripciós regulátor, tehát ő is más géneket szabályoz. Ez különben így néz ki az által létrehozott protein, ezt egy ilyen általánosan bevett szimulációval így szokták alkalmazni, vagy így szokták bemutatni, és nagyon fontos szerepet játszik, úgy néz ki, a neuronális kapcsolatok fejlődésének szabályozásában. Tehát központi szerepet játszik az agy kiépülésében. Az az érdekes a FoxP2-vel és a FoxP1-vel kapcsolatban, hogy azoknak a jelenségnek a halmaza, nyelvi fenotípusoknak a halmaza, tehát részben átfed, tehát vannak olyanok, amiért közösen felelősek, és vannak olyanok, amiért főleg FoxP2, és vannak olyanok, amiért főleg a FoxP1 felelős. Tehát FoxP2 megnyilvánul mind az expresszív és receptív nyelvben, valamint az abnormális artikulációban, mint már azt láttuk. A FoxP1 viszont általános a kognitív fenotípusokat eredményez, illetve főleg, ha nyelvre hatással van, akkor főleg az expresszív kifejező nyelvre van hatással, hogy ott érvényesül. Másik fontos kétnek tűnt a CatNAP2. Ez egy neuronális adhéziós proteint hoz létre. Ez azt jelenti, hogy az által létrehozott protein az segít a sejteknek összetapadni vagy összeragadni, tehát sejt szerkezetek kiépülésében játszik fontos szerepet, illetve a magas szintű kognitív funkciók mögött rejlő hálózatok kiépítésében, tehát ezáltal főleg a bal homloklebejben fejti ki az aktivizációs hatását, illetve köti tudták a hierarchikus szerkezetek elsajátításához, tehát ezeket elősegíti. Hogyha meghibásodik, akkor az érintetteknek nehézséget jelent a szóismétlés, jelen van az eszeliben, dadogásban, valamint a nyelvátlános fejlődésnek késleltetésében. És kötni tudták még a szintaktikai feldolgozáshoz is. Itt ezen az ábrán az látszik, hogy a FoxP2 ilyen más génekre van hatással, tehát itt is az látszik, hogy rengeteg más gént érint, többek között a FoxP2-t is, tehát kölcsönhatásban vannak, van amikor a FoxP2 van hatása a CatNAP2-re, bekapcsolja a CatNAP2-t is, CatNAP2 hatásait fejti ki, de van, amikor fordítva zajlik ez, van, amikor a CatNAP2 kapcsolja be, úgymond a FoxP2-t. Tehát ebből az látszik, hogy nem annyira lineáris, vagy nem annyira egyértelmű a gének közötti kapcsolat, vagy az agy képítésének folyamatában a gének szerepe, hanem egy sokkal komplexebb dologgal, vagy folyamattal van dolgunk, mint ahogy azt mondjuk naivan el lehet gondolni. A 0319 és fontos szerepet játszott, vagy úgy tűnt. Igen, a neokortex kiépülésében, a hipokampuszban, a középagyban fejeződik ki, a fejlődő agyban főleg, tehát az agyfejlődésben játszik kiemelkedő szerepet, a neuronális migrációban is. Nagyon fontos szerepet játszik. A neuronális migráció az azt jelenti, hogyha az agysejtek valahol létrejönnek, de ahhoz, hogy be tudják tölteni a funkciójukat, vagy az agy kiépüljön, máshol kell, hogy legyenek fizikailag, és az a neuronális migrációt bizonyos mechanizmusok segítik elő, és a neuronális migráció az a folyamat, amikor ezek az agysejtek eljutnak a keletkezésük pontjától oda, ahol ténylegesen fel lesznek használva, vagy ahol aztán betöltik a szerepüket, tehát nagyon fontos szerepet játszik az agy kiépülésében. Szintén ő is szerepet játszik a már imént említett adhézióban, és a cerebrális kortex fejlődésében. Ez a kép, bár nem nagyon látszik, azt mutatja, hogy a sejt testben hol fejti ki hatását, tehát a sejtfalakon nyilvánul meg főleg, és ez az adhéziót segíti elő, hogy ott annak a folyamatnak egy nagyon fontos szerepét, egy nagyon fontos részét veszi ki. Fontos gén volt még továbbá a CNIG, ez is adhéziós proteineket hoz létre, tehát úgy tűnik, hogy ezek mind valahogy az agy kiépülésében játszanak nagyon fontos szerepet a nyelven érintett gének. A magasabb kognitív funkciókért felelős neuronális hálózatok kiépítésében játszik fontos szerepet, ő is a bal homloklevélben nyilvánul meg, mint a CATNAP-2-nél, itt is a hierarchikus szerkezetek elsajátításában van fontos szerepe, és tehát ebből is az látszik, hogy ez a gén is nagyon fontos szerepet játszik az agy kiépülésében, illetve fejlődésében. Fontosnak tűnt még az ATP2C2, ez egy kálciumszállító proteint hoz létre. A kálcium az nagyon nagy szüksége, vagy nagyon nagy szerepet játszik a neuronális folyamatokban, a szinapszisokban. Tehát a szinapszitikus kapcsolat, ez egy elektromos kapcsolat a két agysejt között, és a kálcium fontos szerepet játszik ennek a töltetnek a vezetésében a két neuron között. Ennek a meghibásodása fonológiai rövid távú memóriai zavarokkal jár. Szóismétlésben megmutatkozó nehézségeket idéz elő, valamint szerepet játszik az SLI-ben is. Fontos volt még a GNP-tab és a GNP-TG gének. Ők a lizoszomális enzim rendszer részei. Lizoszoma az a sejtnek egy komponense, és a sejt metabolizmusában játszik nagyon fontos szerepet. Ennek a meghibásodása a szerepet játszott az adogásban, a hangok nyújtásában vagy hangképzési hiányosságokban, és illetve hasonló zizoszomális betegségekben szintén dadogással és beszédhibákkal szembesülünk. Ebből pedig azt következik, hogy azt látjuk, hogy nem, tehát olyan gének is érintettek a nyelvi zavarokban, szűzőrkötetes nyelvi zavarokban, amiknek nem egyértelmű a kapcsolata ehhez a területhez. Tehát nem feltétlenül az agy kiépülésében játszanak folyamatot, de mégis nagyon fontos szerepet töltenek be valahogy. Ez a kötés, vagy ennek a területek kötése a nyelvi képességhez még egyáltalán nem ment végbe. És tehát megint azt emelik ki, hogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolgokkal állunk itt szemben. Akkor térjük át a diszlexiát okozó a génekre. Igen, tehát diszlexiát ugye az a olvasással és írással kapcsolatos részképességzavar. Szintén szerepet játszanak a neurális migrációnak az elősegítésében, szintén a baloldali agyféltekén feltéki hatásokat, a fehérállomány kialakulásában játszanak fontos szerepet, illetve ezen az ábrán az látszik, hogy fMRI felvételek készítettek olyan gyerekekről, akiknek ebben az esetben normális genotípusra rendelkeztek, így látható az aktivitás nem is olvasás közben, hanem prímelés közben, és ugyanannál a feladatnál az érintett embereknek az agyában hiányzik az aktivitás ugyanazokról a területekről. Tehát feltételezhetően ezek a gének azokban a területekben fejtik ki hatásukat, illetve hát ez jól meg is ragadható itt. Mit tudunk ebből az egészből leszűrni? Azt, hogy a genotípusok és a fenotípusok nagy átfedésben vannak egymással. A genetika meghatároz bizonyos dolgokat a nyelvvel kapcsolatban, a neuronális szerveződést, a szabályozó mechanizmusokat, sokrétű cellulális és molekuláris folyamatokat, a sokrétű strukturális és funkcionális elemeket, de ezeknek az összejátszása vagy összehatása az egyáltalán nem egyszerű, hanem nagy átfedéseket mutatnak. Tehát például előfordulhat az, hogy egy gén az több fenotípushoz is társul. FOXP2, a CATNAP2, a FOXP1, ezek a regulátor gének, a KIA0319, az NRX1, amiről itt most nem volt szó ebben az előadásban, meghatározott szinaptikus funkciókat lát el. Tehát ezek a gének, ha meghibásodnak, akár több fenotípust is okozhatnak, de nem feltétlenül mindegyiket. Tehát ebből is az mutatkozik, hogyha valami genetikai szinten elromlik, akkor az nyelvi szinten egyáltalán nem biztos, hogy mindig ugyanazt a hatást fogja eredményezni. Ebből az következik, hogy a nyelv az egy elég robusztus rendszer, tehát több pilléren áll, mondjuk így. Tehát, hogyha az egyik elromlik, vagy defektív lesz, akkor az agy még képes a fejlődése során valahogy helyreállítani dolgokat valamilyen szinten. Nem mindig persze. Illetve az is előfordulhat, hogy több gén okoz, vagy több gén érintett egy fenotípusnak a létrehozásában. Ilyen például az SLI, vagy a diszlexia. Itt azt teszük észre, hogy nem jól behatárolt azonban a géneknek a halmaza, vagy csoportja, amik ezeket okozhatják. Tehát itt se lehet jól megfogni azt, hogy mi az emögött lejlő genetikai anyag, vagy a genetikai hálózat. És tehát igen, ez is hasonlóan azt mutatja, hogy komplex összeadásról van szó, és hogy igazából nem az a fontos, hogy milyen gének érintettek, hanem hogy milyen folyamatok zajlanak le. Ez az fontos, hogy milyen gének érintettek, de hogy a folyamatnak, az egymás hatás folyamatának, tehát a fejlődés folyamatának hatalmas hatása van a nyelv kialakulására. És erre hoznám fel a Williams-szindrómát, mint példát. A Williams-szindróma abban nyilvánulnak, hogy általánosan sérülnek a kognitív funkciók, viszont látszólag éppen van nyelvi képesség. Ebből ugyebár azt lehet feltételezni, hogy nem, a nyelvi modul az nem sérült, a többi kognitív képességünk sérült, alátámasztva azt, hogy a nyelvnek konkrét genetikai háttere van. Hogy ilyen szindrómás gyerekek jó lexikai tudással rendelkeznek, jó verbális rövid távú memóriájuk van, a szintaxist és a szemantikát majdnem, hogy normális szinten tudják használni. Azonban gyenge magyarázó képességük van, és a pragmatikai képességeik is romlottak. Ha olyan feladatokkal látjuk el őket, hogy meséljenek egy történetet, vagy egy narratívát, akkor nagyon hezitálnak, sok az ismétlés, sok a megszakítás, tehát sokkal több, mint a normális gyereknél. Azonban mutatnak főleg ezeket a gyerekeket fiatalabb korúban vizsgálták, amikor közelebb voltak, tehát az általuk mutatott, vagy általuk adott adatok, azok közelebb voltak a normális populációhoz. Viszont, hogyha ugyanezeket az embereket, ugyanezeket a gyerekeket több évvel később megvizsgálják, akkor már sokkal nagyobb az eltérés a normális és a Williams-szindrómások között. Tehát sokkal kevésbé tudnak például pontos leírásokat adni dolgokról, Tehát a részletesebb szemantikai ismeretek hiánya nyilvánvaló. A Williams-szindróma az egy, bár komplex szindrómák között soroltam fel, de a komplex szindrómák között abban egyedül, hogy viszonylag jól ismerjük a genetikai hátterét. Itt 28 gén érintett, és ebből a 28 génből 22 atipikus agyi fejlődést eredményez. Ez azt jelenti, hogy megváltozik a szinaptikus aktivitás, megváltozik a neuronok sűrűsége, megváltozik az agy mérete és morfológiája, valamint funkcionális hálózatai is. Tehát egy teljesen más aggyal rendelkeznek, mint normális esetben. Viszont gyerekkorban legalábbis a nyelvi fenotípusok az közel áll a normálishoz. Ebből azt lehet levonni következtetésnek, hogy az ő nyelvi fenotípusok mögött teljesen más agyi hálózatok vannak, mint a normális esetben, vagyis a környezeti hatásra egy olyan fenotípust tud produkálni, ami tehát a környezetnek megfelelt, viszont ez teljesen más funkciókat, vagy agyi folyamatokat és kognitív képességeket használtak fel, mint normális esetben. Tehát itt is megdőlni látszik az a feltételezés, hogy itt valamilyen speciális nyelvi dologgal állunk szemben, hanem nagyon fontosnak tűnik az, hogy milyen környezeti hatások érik az embereket, és milyen folyamatok zajlanak le a nyelv elsajátítás folyán, illetve az agy kiépülésének folyamán. És összegzésként hát megemlítem megint a nyelv mögött egy nagyon összetett komplex, egymásra ható genetikai rendszer található. A genetikai rendszerben meghatározó szerepet játszanak a géneket szabályozó, illetve agyi hálózatokat kiépítő gének. És a nyelv genetikai kapcsolatában új szerepet játszanak a gének és a környezet által meghatározott fejlődés. És eredetileg, és ezt az abszolútba is beírtam, úgy gondoltam, hogy fogok majd ilyen nyelvelméleti dolgokról is beszélni, de igazából úgy gondoltam, hogy nem bocsátkoznék nagy spekulációkba. Csak annyit említenék, hogy tehát ezeket már nagyon nehéz kötni mondjuk egy generatív szintaxishoz, vagy egy egyéb nyelvi elmélethez, viszont ezek az adatok, amik a nyelvre vonatkozóan a genetikából kapunk, vagy amit felhasználhatunk, és valahogy figyelembe kell őket venni, tehát nem szabad nagyon elrugaszkodni tőlük, még hogyha a direkt kötést azt nem is tudjuk egyből megtalálni. Köszönöm a figyelmet!